amit Isten hozott benneteket. Sziasztok! Az itteni csapatot már üdvözöltem, és gyertek, csatlakozzatok ugye a mai alkalmon. Nagyon jó, hogy itt vagytok velünk, Ernő és Toci, így a 17. kerületből, illetve Rákosmenti keresztény közösség, így van a hivatalos néven. Sziasztok, gyertek jobbról, gyertek balról, északról, délről, keletről, nyugatról. És mit szólnátok, hogy kezdjük egy imádsággal, vagy hát folytassuk, mert már elkezdtük. Tudjátok, mindig, amikor összejövünk, nem az, hogy na kezdjük, hát már elkezdtük. Találkozunk, együtt vagyunk, ez már az. És aztán folytatjuk, úgyhogy folytassuk egy imával, aztán kértem Ernőt, hogy így osszon meg velünk valamit, ami így az igéből az ő szívében van. És aztán nekem is van egy üzenetem így az igéből, jó? Úgyhogy mit szólnátok hozzá, jó helyen vagytok ott, de gyertek egy picit közelebb, figyeljetek, ezek a székek mozgathatóak, ja, asztal is kell. Jó, ahogy szeretnétek, csak úgy bátorítom, hogy együtt legyünk, ne szétszóródva. Na hát, mennyei atyám, nagyon, nagyon szépen köszönjük azt a hatalmas, végtelen hűségedet, a te igazságosságodat, a te lényedet. Bizony te kőszikla vagy, bizony te kőszál vagy, erődítmény, menedék, bizony, atyám, az ég és a föld az el fog múlni, de azok a beszédek, amelyek te tőled jönnek, azok soha el nem múlnak. Köszönjük, hogy ma mögé láthatunk a látható világnak, és közösségben lehetünk veled. Köszönjük, hogy ma a Szent Szellemed itt van velünk, és te tanítasz bennünket. Köszönjük azt, hogy újonnan születtünk, romolhatatlan magból, hogy a te Szellemed összeköt bennünket örökre. Uram, köszönöm azt, hogy vezetsz bennünket. Uram, csak imádkozom azért, hogy hagyd tudjunk tőled kapni, tőled hallani, hagyd tudjunk egy nagyon nyitott szívvel itt lenni, te feléd és egymás felé. És csodálatos Isten vagy, köszönjük neked Jézus nevében. Amen. Amen. Oké, Ernő, jössz esetleg, ha jössz, gyere, én még nem megyek, de te gyere. Ja, úgyhogy nagyon, nagyon örülök, hogy itt vagy, te is, és Toci is. Toci, így van, így, Toci. Kis Toci, igen. Igen, így van. Úgyhogy nagyon, nagyon nagy áldás, és csak szeretném azt kifejezni felétek, hogy nekem személyesen és nekünk is nagyon sokat jelent a testvéri közösségünk veletek, az, hogy tudhatjuk, hogy ott vagyunk egymás mellett, szomszédságban, és remélem, hogy az Úr Jézus, ahogy építgeti ezt a testvéri közösséget, meg fogjuk tapasztalni, hogy ott vagyunk egymásért, egymás számára, tényleg egy olyan módon, ami dicsőíti az Úr Jézus Krisztust, és építi az ő királyságát. Úgyhogy ez a vágyunk, és ja, hálásak vagyunk, hogy itt vagytok.
Köszönjük, hogy itt lehetünk. Szép picit lejjebb, nem? Ez olcsóbb, mint a szemüveget vennék. Sziasztok! Jó itt lenni, megint, itthon. És már nagyon régen voltunk. Tocival idefelé beszélgettünk, hogy milyen jó lesz régi arcokat látni, a régi barátokat, testvéreket, és a Nektek is kegyelem és békesség, akik nézitek ezt a felvételt az Úr Jézustól, 17. kerületi, a Rákosmenti Keresztény Közösségnek a üdvözletét is hozzuk, és ahogy Csaba mondta, így fontosak a kapcsolataink, a barátságaink, hogy testvérek vagyunk. Szóval nagy dolog Krisztus teste. És van egy rövid gondolatom, volt vasárnap egy üzenetem, és annak a nagyon-nagyon-nagyon lerövidített változatát szeretném így átadni nektek. Az volt a cím, hogy a 8. jel. Ugye Jézus tett rengeteg csodát, és ebből 35-öt jegyeznek fel az evangéliumok. És János evangéliuma pedig 7 jelet sorol fel. Ezt az evangéliumot a jelek könyvének is hívják. Nagyon fontosak voltak a jelek, ugye a jel az egy kiábrázolás egy rövid üzenetnek, például amikor valaki kirándulni megy, és ott van egy útjelző a fán, hogy merre megy a turista út, ez egy jel. És a Szentírás tele van jelekkel, azzal a céllal, többek között, hogy az eljövendő messiást fel tudjuk ismerni, mert sok messiás, önjelölt messiás volt, aki azt mondta maga, hogy én vagyok a Krisztus, de a Krisztus olyan jeleket kellett, hogy tegyen, amiket előre leírtak. És ez alapján volt beazonosítható, hogy kicsoda Isten emberi testben. Az első jel, amit tett Jézus, az a vizet borrá változtatta János 2-ben. És nagyon érdekes, hogy soha nem öncélúak voltak a csodái. Ugye Herodes hiába pattintgatott az ujjával, hogy tegyél csodát nekünk, szórakoztass minket. Jézus mondta, hogy mondhatta volna, hogy te félreérted, a csodák nem erre valók. Isten soha nem szórakoztat, hanem ő adott egy jelet, és nem csak egy jelet, hanem számunkra egy üzenetet. Minden egyes csodában van egy teret és időt átívelő üzenet. Minden korok, minden emberének. Sziasztok! A vizet borrá változtatta, ez azt jelentette, hogy ő úr a minőség fölött. Hogy Isten képes valami közönségesből, valami hatalmasat csinálni. Ugye profánból szentet. Amikor találkoztunk vele, akkor senkik voltunk. Most pedig szentekké tett bennünket, szeretettekké, Isten gyermekeivé. És még valami, ő nem azért jött, hogy egy újabb vallást alapítsa, hanem hogy szétzúzza a vallást. Ugyanis nagyon érdekes, hogy a vizet a mosakodó edényekbe töltette. Ez botrány volt. Szerintetek a zsidók, ha tudták volna, hogy honnan viszik nekik a bort, ittak volna? Ez egy megfertőztetés volt az ő vallásukban, hogy egy mosakodó edényből igyanak. És Jézus azt mondja, töltsétek meg, én fütyülök a vallásra. Nem azért jöttem, hogy egy újabb vallást alapítsak, hanem hogy legyen egy közösségünk neked és nekem. Hogy közel tudjak jönni hozzád. Ezért jöttem. Aztán a második jel... egy magasrangú embernek a meggyógyítása volt. Ugye János 4-ben. És nem is, Jézus nem is ment el oda, hogy meggyógyítsa ezt a magasrangú embert, vagy a fiát, azt hiszem. Ugye a magasrangú embernek a fiát, bocsánat. Ő bemutatta, hogy ott érnek is az Ura. Nem kell ott lennie Istennek, ahol vagy. Ő halt téged, és pontosan tudja, hogy miben vagy. Ő lát téged, és ismeri a helyzetedet. Ő úr a tér fölött is, ezt akarta ezzel mondani nekünk. Aztán a 33. jel, a 38 éve béna embernek a meggyógyítása volt. János 5-ben, és azt mondja, hogy én úr vagyok az idő fölött is. Nem számít, hogy mennyi ideje vagy beteg, hogy mennyi ideje vársz valamire, mennyi ideje vagy csalódott, mennyi ideje vagy megbántott, mennyi ideje nem tudsz elbánni dolgokkal, Én 50-60 év távlatából is gyógyítok. Nem számít, és ne add fel a gyógyulást. Ne add fel, mert én tudom, hogy miben vagy, és én úr vagyok az idő fölött is. Aztán a negyedik, az 5000 ember megvendégelése János 6-ban, a mennyiségnek és az Ura. Nem számított, több mint 10000 embert lakadtak jól, mert az asszonyokat és a gyerekeket nem számolták. Ő a mennyiségnek is az Ura. És Fülöp azt mondta, hogy ne viccelj Jézus, 200 dénár sem lenne elég. Az 200 embernek az egy napi keresete volt akkor. És Jézus azt mondta, hogy nem számít. én korlátlan úr vagyok, e fölött is. Úgyhogy ne aggódj, hogy Isten nem fog gondoskodni rólad bőségesen. Aztán az ötödik jel, a vízen járás János 6-ban, ő úr a fizika törvényei fölött is. És nagyon érdekes, hogy Péter is az volt Jézus segítségével, járt a vízen. Úgyhogy Istentől elvárható, hogy úr legyen azok fölött, a kategóriák fölött, amit ő létrehozott. Úgyhogy úr a fizika törvényei fölött. Hatodik, a vakon születettnek a meggyógyítás. Ez egy messiási jel volt, egyébként kifejezetten egy messiási csoda. És ő azt mutatta be, hogy ő úr a betegség fölött is. Nincs olyan betegség, amit ne tudna meggyógyítani. De csak ne gondold azt, hogy ha nem gyógyulsz meg, akkor rossz a hited, vagy veled van a baj. Mert Pál nem gyógyult meg. Sokan prédikálják, hogy ha jó a hited, akkor meggyógyulsz. De szerintem Pálnak jó volt a hite. És Isten azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem. És lehet, hogy nekünk is ezt mondja. És itt jön esetleg az alázat, hogy el kell higgyem, hogy ő tudja jól a dolgokat, és nem én. De hogy ő a legjobbat akarja akkor is, hogyha nem gyógyít meg. És bármikor megtörténhet, meggyógyíthat, de lehet, hogy azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. És aztán a hetedik jel volt Lázár feltámasztása János 11-ben, úra halál fölött. És ez nekünk egy jó hír, mert nem kell végérvényesen búcsút vennünk egymástól, a világtól, Istentől, hogy van egy örökkévaló otthonunk, egy reménységünk, ami nem szégyenít meg, hogy ő úr a halál fölött is. És aztán itt van a nyolcadik jel, ami nélkül egyikünk se követte volna Jézust, oké? Okay? Most nem ülnénk itt. Ez a hét jel, ez nagyszerű. Leesett az állunk tőle, hogy miket tett, igaz? De ha pusztán ez a hét jel lett volna, egyetlen tanítvány se követte volna Jézust, mint halálig. A nyolcadik jel az a szeretet. Az a szeretet. János 13, és most olvasni is fogunk. Bajba vagyunk, nem látom. Na most már tényleg kell egy olvasó szemüveg. Ezt kikeressük, jó? János 13, 34-35. Új parancsolatot adok nektek, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást. És itt jön a lényeg. Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Jézus adott egy jelet a világnak, és felhatalmazta, figyeljetek, felhatalmazta a nem hívő embereket, hogy véleményt mondjanak arról, hogy mi keresztények vagyunk, vagy sem. Oké? Okay? Arról, hogy mi, Csaba beszélt a barátságról, a kapcsolatainkról, és nem mondom, hogy én ebben valami jó vagyok. Ez rám mutat egy szerető kéz, hogy szeresd a testvéredet, mert ez alapján véleményt mondhat rólad a világ. És nem az alapján vagyunk keresztények, hogy bárkinek a véleménye alapján, mert lehet, hogy éppen haragba vagyunk egymással, nem jók a kapcsolataink, és azt mondják a világba, hozzáteszem jogosan, hogy ti nem is vagytok keresztények. De nem az ő véleménye tesz minket keresztényé vagy sem. Attól mi még keresztények vagyunk, ha elbukunk a kapcsolatainkban. De ez egy figyelmeztető jel a számunkra, hogy Isten adott egy jelet a világnak. Jogosultságot, hogy ha ránk néz, akkor megítélje azt, hogy Isten hogyan munkálkodik a mi életünkben. És szerintem ez engem nem kárhoztat, mert nincs semmi kárhoztatás. Mert Isten szeret minket, mert el fogunk bukni. A szeretetben el fogunk bukni a kapcsolatainkban, de sosem szabad elbuknunk a kegyelemben és a helyreállásban, hogy mindig van az, hogy egymásnak azt tudjuk mondani, hogy bocsáss meg nekem, és szeretlek. És hogy kezdjük előről tiszta lappal. És ez a szeretet, amit Jézus tanúsított a tanítványok felé, ez az, ami elvitte őket a föld végső határáig. A szeretet volt az, ami szétzúzta a római birodalmat, igazán. Hogy azokat az embereket üldözték, akik az üldözés hatására még jobban szerették az üldözőiket. Ez megroppantotta a római birodalmat. Nincs félelmetesebb ellenfél egy szerető embernél. Mert ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön, hanem a gonoszt azt jóval győz le. Az, hogy szeretetnek az erejével. És ez az, ami összeköt bennünket, ez az, ami ahol mindig vissza tudunk nyúlni, és ez az, amivel meg tudunk nyerni tényleg embereket Krisztus ügyének. És tényleg ez a legutolsó gondolat, hogy lehet, hogy klasszul tudunk érvelni, lehet, hogy nagy épületeink vannak, lehet, hogy nem tudom, olyan jól csinálunk mindent, senkit nem érdekel. Szeretsz engem? Mindenkinek ez ordít a szívéből. Szeretsz engem? Fütyülök a jó válaszaidra. Szeretsz, és törődsz velem, vagy nem szeretsz? És igazán ez, hogy bennünk van a szeretet, ugye János első levelében, azt hiszem 4. fejezet 18 talán, hogy Isten maga a szeretet. Ez az erőforrás, ez bennünk van, és ő szeret bennünket, és hogyha megengedjük, és ez megint egy prédikáció lehetne, hogy sokszor nem engedjük, hogy Isten szeressen, de ha megengedjük, akkor az ő szeretetével tudunk szeretni másokat is. Úgyhogy csak ennyi, hogy köszönjük, hogy itt lehetünk, barátságainkat, gyakoroljuk a szeretetet egymás iránt. Ja, úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok meg, hogy itt lehettünk. Isten áldjon benneteket.
Köszönjük, Ernő. Ez nagyon-nagyon áldott volt, így az egész, és az ember kedvet kapott ahhoz, hogy így, vagy legalábbis én, hogy így János evangéliumát így ennek fényében, ennek a hét jelnek a fényében így végigolvassam. Tehát ezek nagyon hatalmas dolgok. Ez nagyon jó, nagyon jó. Köszönjük, Ernő. Na, hát... megnézem, mennyi időt van a karórán, feltették ide. Így Ernő érintette a szeretetet, és így Jézus követéséről szeretnék beszélni. És 2 héttel ezelőtt, vagy 3 héttel ezelőtt, már nem emlékszem rá, volt így erről szó, emlékeztek talán szerdán, hogy Jézus követése így gyakorlatban. Aztán múlt héten volt szó arról, azt hiszem, múlt héten szerdán, hogy így nyugodni Jézusban, János 15, nyugodni Jézusban, ami egy kulcs így a gyümölcstermő élethez. És majd mindjárt Lukács 5-ből fogunk felolvasni egy történetet. Oda tudsz lapozni a Bibliádban. De mielőtt ezt megtesszük, talán emlékeztek rá, hogy 2 hete, mikor beszéltünk az Úr Jézus követéséről, arról volt szó, hogy ez egy dinamikus élet, amire az Úr Jézus hív bennünket. Hogy mi nem elveket kell, hogy kövessünk. Még csak nem is igazságokat kell, hogy kövessünk. Nem valamilyen tanokat kell, hogy kövessünk, hanem egy szemét követhetünk. Az ő követése, és amiről ott beszéltünk, az, hogy egy szeretett kapcsolat, egy szeretett közösség ő vele. Ez a kulcsok kulcsa, és aztán utána így hallani azt, amit ő mond nekünk, így a Szent Szellem mond, az Úr Jézus mond a Szent Szellem által nekünk, és aztán személyesen választ adni arra, és egy hitbeli lépésben lépni. Hogy Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy gyertek, kövessetek engem, és elindult egy kaland, és hogy nagyon sokszor lehetséges az, hogy a keresztény életünk az nem igazából kaland, mert bizonyos elveket követünk, vagy bizonyos igazságokat követünk. Bizonyos dolgokat tudunk, de ez nem egy személy, aki vezet bennünket, aki előttünk jár, akivel szeretett közösségben vagyunk, és aki azt mondja, hogy gyere, kövess engem. Így van? Mert az egy kaland, és ebben a kalandban jobban megismerem őt. Mert Jézus követésben, közösségben és követésben ismerem jobban meg. és hogy jobban megismerem őt, jobban bízok benne. És hogy jobban bízok benne, jobban megismerem őt. És ez izgalmas. És személyes is. Mert igazából senki nem tudja megmondani számodra, személyre szabott, hogy mit jelent számodra Jézusnak a követése. Úgy értem, bizonyos dolgokat igen, de hogy pontosan mit jelent. És számomra se. És senki nem tudja megmondani, hogy mi Isten vezetése az én életemre, vagy a te életedre. És ez izgalmas. Mert valaki azt mondta, hogy miért nem lehetne az, hogy Isten megadja, úgyhogy figyelj, a következő 5 év az így erről fog szólni, a következő 10 év az így fog menni, ez és ez van számodra benne. Olyan jó lenne, tudnám, ó, a mindenható Isten megmondta. Igen, de az a személyes ráhagyatkozás, ami a követésben van, az arra nem lenne szükségünk, akkor megkaptuk a papírt, és oké, köszönöm szépen, és megyek. Viszont ez egy szeretett kapcsolatra hív, hogy ő vele legyünk, hogy időt töltsünk vele, hogy engedjük, hogy szeressen, hogy viszont szeressük őt, és ő szól hozzánk, és aztán mi lépünk hitben, és még inkább megismerjük őt. Oké? És nézzük meg ezt a Lukács 5-ben ezt a történetet elsőtől a 11. versig, és néhány dolgot így szeretnék kibontani ennek kapcsán így a Jézus követésével kapcsolatosan. És mielőtt megtesszük, hát most azt mondom, hogy Jézus követés, mert mondhatnám, hogy tanítványság, és szerintem egy nagyszerű szó lenne rá, de szerintem olykor, amikor azt halljuk, hogy tanítványság, vannak bizonyos dolgok, amik az eszünkbe jutnak, éppen ezért nehezen tud átjönni az, amiről frissen, amiről a Biblia beszél ennek kapcsán. Lehet, hogy vannak az elménkben így dolgok, hogy mi a tanítványság, és az meg tud akadályozni olykor a Jézus követésében. Oké, Lukács 5. Egyszer, amikor a genezáreti tó partján állt, és a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, látott 2 hajót vesztegelni a vizen, melyekből kiszálltak a halászok, és a hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt, Mester, jól lett, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a 2 hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert a halfogás miatt félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. És azt mondta Jézus Simonnak, ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ezután a szárazra vonták a hajókat, ott hagytak mindent, és követték őt. Oké, van néhány dolog ebben így a Jézus követésével kapcsolatosan ebben a részben, amit úgy szívesen kiemelnék, ahogy erről gondolkodunk, hogy Jézus követése. Az első az a 4.-5. versben van, hogy Jézus beül a halászok hajójába, először is az előző versben, a 3. azt kéri, hogy egy picit menjenek távolabb a szárazföldtől, hogy tudjon ülve beszélni a sokaságnak, és Péter ezt megtette. És mikor befejezte a beszédét a 4. versben, azt mondta Simonnak, hogy evez mélyre, és vesétek ki hálóitokat fogásra. Most biztos, hogy hallottunk már erről, így van, tehát, hogy ez mennyire szokatlan kérés. Így van egy Ácsnak a fia, aki maga is Ács volt egyébként, és most egy halásznak beszél arról, hogy hogyan kell halászni. Így van? Hogy evesz be a mélyre, és vesétek be a hálótokat. És Simon számára, Péter számára ez furcsa, mert ne egy Ács mondja meg neki, hogy mit kell csinálni. De azt mondja, hogy egész éjszaka haláztunk, mindazonáltal a te kérésedre bevetjük a hálót, és beelvesztek. Oké, és ez egy egyszerű engedelmesség, és talán így ez az első, amit kiemelnék, hogy a Jézus követésében így ott van egy ilyen egyszerű engedelmesség, hogy amire Jézus hív minket sokszor, figyeljetek, az nagyon sokszor kontraintuitív. Tehát ez azt jelenti, hogy ellentétes azzal, amit én tennék, vagy ahogy élnék, vagy amit mondanék, vagy amit lépnék, pont az ellentetje. Így van? Tehát ott van Simon Péter, és ő neki halászként eszébe se jutna, hogy most a nap közepén evezzen a mélyre. És Jézus erre hívja őt. És látnunk kell azt, figyeltek, hogy Istennek az útjai soha nem a mi útjaink. És ez egy örökös, tehát azért izgalmas Jézus követése, mert nem lehet őt dobozba zárni. Azért izgalmas az ő követése, mert az ő gondolatai nem a mi gondolataink, az ő útjai nem a mi útjaink, Ézsaiás 55:8 és 9-ben, hanem amennyivel magasabbak az ő, az egek a földnél, annyival magasabbak a gondolatai a gondolatainknál, az útjai az útjainknál. Vasárnap, hogy beszéltünk József életéről, azt gondolom érzékelhető József történetében, nagyon hatalmasan ez, hogy tele vagyunk koncepciókkal, elképzelésekkel, egy csomó dobozkával, és hogy Isten zseniális, mesteri, lenyűgöző, ő Isten, és az Úr Jézus azt mondja, hogy gyere, és kövess engem, és szól hozzánk, és ezeknek egy része lehet, hogy pontosan az ellentetje, mint ahogy én élném az életemet. David Yonggi Cho, talán hallottatok róla, ő nem tudom, hogy most hogy van, de ő azt mondták, hogy az ő általa vezetett gyülekezet a világ legnagyobb gyülekezete Dél-Koreában, Szőulban, 1 millió fős, vagy valami ilyesmi, és hogy ez házi csoportokból áll, és nem tudom, 50 000 vagy 100 000 házi csoport van, tehát ilyen hihetetlen bődületes dolgok, és meghívták egy gyülekezet növekedési konferenciára, hogy beszéljen így a gyülekezet növekedésről. És képzeljétek el, hogy fogta, és mikor ő jött, akkor odament a mikrofonhoz, és két dolgot, hát két szót, vagy egy mondatot mondott igazából. Azt mondta, hogy imádkozok, és engedelmeskedek. És fogta, és leült. És hát mindenki nagyon csalódott volt. Nem hiszem, hogy itt van ez a fazon, most mesélne a gyülekezet növekedés titkairól, és erre oda megy, és azt mondja, hogy imádkozok, és engedelmeskedek. Oké, de ezt komolyan gondolta. Tudjátok, dél-koreai hívők, tudod, hajnal 5-kor találkoznak imádkozni sokszor, tehát imádkoznak. És engedelmeskednek. Imádkoznak és engedelmeskednek. Imádkoznak, közösségben vannak Jézussal, hallanak Jézustól, és engedelmeskednek. Oké? És ez olykor a mi fejünk túlságosan telve van egy csomó információval, és itt éljük meg a keresztény életet, miközben sokszor egy egyszerű hitbeli lépés, egy egyszerű engedelmesség arra, amit Jézus éppen tanít nekem, amit Jézus éppen mond nekem, amire Jézus éppen hív engem. Luther azt mondta, hogy a keresztény élet az egy folyamatos megtérés. Tehát Jézussal járni az nem az, hogy tudom, ó, ezt a tant, ezt is tudom. Jézus, nem tudod, hogy én bibliaiskolát végeztem? Jézus, nem tudod, hogy én már mióta hívő vagyok? Nem. Jézussal járni, Jézus követni, hogy újból és újból rádöbbenek arra, hogy a szívemben fordulnom kell. Mert újból és újból meglátom, hogy az ő gondolatai az nem az enyémek, az ő útjai nem az enyémek. És ez a tanítványság, vagy ez Jézus követése. Valamelyik vezetővel beszélgettem, és mesélt nekem arról, hogy egy másik vezető, hát így beletrafált a lelki világába, így megbántotta őt. Mondott valamit, és úgy érezte, hogy teljesen lekicsinli őt, teljesen. És megkérdeztem tőle, hogy és elmondtad neki utána, tudod? Elmondtad neki, hogy figyelj, nekem ez rosszul esett. Nekem ez fájt. Én így és így éreztem magam ezután. Azt mondta, hogy nem mondta. Nem mondta. Úgy gondolt, hogy megbocsátott neki, de most így, hogy újból ez feljött, lehet, hogy meg se bocsátott neki. De egy biztos, ezt a testvért, vagy másik vezetőt betette egy dobozba, ő egy ilyen fickó, azért jó lesz őt kerülni. Értitek, ez a mi nagyszerű kereszténységünk. Gyökeresen ellene megy annak, amire Jézus hív, hogy gyere és kövess engem. és aztán mondtam neki, figyelj, ne hülyéskedj már. Hát, ha mi vezetők így állunk egymáshoz, akkor hogy taníthatjuk így a gyülekezetben az embereket a megbocsátás, a kapcsolatok helyreállításában? Mondom, ne viccelj! Mondom, Isten érettségre hív bennünket. Nem akarja, hogy gyerekek maradjunk. Nem akarja. Mondom, csak tudod, hív fel őt, és mondd el neki, hogy figyelj, csak nem tudom, csak rossz, csak el akarom mondani, hogy rosszul esett. És aztán tudod, utána mondta nekem, hogy felhívta, és nagyon jót beszélgetek, és köszöni szépen. Oké? Sokszor a megoldás sokkal közelebb van hozzánk, mint gondoljuk. De sokszor az agyunkba játsszuk a keresztény életet. És ez megrabol annak az izgalmától, hogy lássam Jézus csodáját. Mert most ez a testvér, ahogy beszélt a másik tesóval, a Szent Szellem működött. És csodákat tudott tapasztalni. Egy helyreállt kapcsolatnak a csodáját például. Oké? És ez izgalmas. Mert Jézus követése izgalmas. Máté 18-ban, nem tudom, hogy belemenjek-e ebbe, mert még más téma is van. De belemegyek, csak érintem. Oké, Máté 18-ban ott van a gonosz szolgának a története. Jézus elmondja például a gonosz szolgáról. Így van? A gonosz szolga, akinek az ura, úgy indul az egész, hogy Péter felteszi a nagyokos kérdést, hogy Uram, hányszor kell megbocsátanom a testvéremnek, ha vétkezik ellenem? 7-szer is. És tudjuk azt, hogy a zsidók abban az időben a farizusok azt tanították, hogy 3-szor. Úgyhogy Péter, mivel tudta, hogy Jézus egy nagyobb dobozban létezik, ezért azt mondja, hogy ez a Jézus nagyon kegyelmes fickó, tudod, és nagyon sokat beszél így a kapcsolatok fontosságáról, ezért 7-szer is, és Jézus azt mondja, hogy nem, hanem 70-szer, 7-szer, tehát tudod, ez azt jelenti, hogy bármennyiszer. És aztán elmondja a történetet, hogy egy király magához hívatta a szolgáját, aki adós volt 10 000 talentummal. És miután azt nem tudta megfizetni, azt mondta, hogy akkor adják el a családját, gyerekét rabszolgának, és úgy próbálja megfizetni. És ő könyörgött és haladékot kért, és a királynak megesett a szíve, és elengedte neki a 10 000 talentum adóságát. És utána fogta, és ez a szolga, és nagy boldogan elindult az úton, és éppen a kanyarban találkozott a szolgatársával. Tudtátok, hogy szolgatársak vagyunk? Szolgatársával, és a szolgatársa 100 dénárral tartozott, és elkezdte szorongatni az ő nyakát, és azt mondja, hogy megadod nekem, te rohadt, lehet, hogy ezt a szót nem mondja, de a héberben, görögben, nem, tudod, megadod nekem, megfizetsz nekem, oké? Okay? És tudod, Jézus erről beszél egy... Tudjátok, hogy mennyi az a 10 000 talentum, amivel mi voltunk adósok az Istennek, az Úrnak? Tudod, azt mondják, hogy Heródesnek az évi jövedelme 900 talentum. Tehát több mint 10-szerese Heródes évi jövedelménél. Egy talentum 600 dénár. Ugye a dénár, a szolgatása 100 dénárral volt adós, az 100 napi munkabér. De egy talentum 6 000 dénár. Ez 60 millió napszám, tehát 60 millió munka nap. Ez 164.383 év. 164.000 év alatt keresed meg, vagy tudod visszafizetni a 10 000 talentumot, persze, ha nem költesz semmit belőle. 164.000 év alatt. És ez el lett neki engedve. Most a szolgatása 100 dénárral tartozott, amit nem lebecsülendő. Tehát gondolj bele, 100 napi kereset. Az tulajdonképpen 4 hónap. Jól számolom? Mondjuk azt, hogy napi 10 000 forintot keresel, mondjuk napi 10 000 forintot keresel, az 100 napszám. Tehát az igazából 1 millió forint. Tehát ha 1 millió forint, tehát az azért az húsba vágó. Én azt gondolom, hogy csak én vagyok az, akinek ez nem húsba vágó, de nektek biztos, hogy húsba vágó. Vicc volt? Tehát ez húsba vágó. Tudod, 1 millió forint, az húsba vágó. Azért, mert ahogy megbántjuk egymást, ahogy belelépünk egymásnak az életébe, az valóban fájdalmas, tehát nem lekicsinlendő. De ahhoz képest, amennyit az Úr nekünk elengedett, az semmiség. És tudod, Jézus követéséről beszélünk. És nem tudom, hogy miért így a megbocsátás jött nekem így ezekben, de hogy így, csak így, persze sok mindenről szól ez az egyszerű engedelmesség. De Jézus annyit beszélt a kapcsolatokról, és az Ernő az előbb pont el, annyit beszélt, és itt válik izgalmassá a keresztény élet. Mert amúgy az, hogy elméletileg sok mindent tudok, és a Jézus követését az elmémben játszom, és aztán az egész unalmas. Jézus hív egy egyszerű engedelmességre, és sokszor kis dolgokra, amelyek lehet, hogy bizonyos alkalmakon nem kicsik, de nem mindig nagy dologra hív minket, jó? Tehát, sőt, általában kis dolgokba, amik aztán nagy dolgokká válnak. Úgyhogy, tudod, imádkozok, és engedelmeskedek. Milyen egyszerű. És aztán hagyj érintsem a másik hármat, és nem leszek ennyire hosszú ezekkel, de Jézus követésében utána azt mondja Jézus, azt olvasok a 8. versben, nézd meg, hogy mikor kifogták ezt a rengeteg halat, amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Oké? És ez az alázat. Tehát figyeljetek, Jézus követése, és figyelj, az Úrnak ilyen alázat tesztjei vannak számunkra szüntelen. Számomra biztos, és számodra is biztos. Szüntelen alázat tesztjei. Mert itt hatalmas mennyiségű halat fogtak, tudod, Péter lehetett volna a Jani a halpiacon, így van? Ügyetem a halász, aki, nézzétek mennyi halat. Nem, az mondja, nem, fú, Uram, ez mind te vagy. Uram, nekem semmi közöm ehhez, meg hozzád se egyébként. Ez mind te vagy. Egy ilyen alázat. Figyeljetek, Istennek egy komoly munkája van az életünkben, mindannyiunkéba. Nem tudom, hogy felismered-e. Így, és ez a megtöltség és az alázat munkája. És tudod, akkor beszélni alázatról, amikor minden mindig rendben van, tudod, ott nem szükséges. Az alázat akkor van megpróbálva az életemben, amikor dolgok nem úgy mennek, ahogy én szeretném. Mikor konfliktusok vannak, nehézségek vannak, próbatételek. Az a pont, ahol azt mondom, hogy oké, de én. Oké, és az alázat az, ahol így apránként el tudom engedni, és azt mondani, hogy nem én rólam szól ez az egész. Ha kapcsolatokról beszélünk, és kapcsolatok helyreállítása, nem te rólad szól, hanem arról, hogy Jézus meg akarja magát dicsőíteni a kapcsolatainkban. Hogy Jézus meg akarja magát dicsőíteni köztünk. Egyébként a komoly konfliktusok és komoly problémák is őróla szólnak. Hogy megengedem-e azt, hogy abban az Úr Jézus legyen az első. Oké? Alázat tesztek. És persze ez ott van, amikor sikeresek vagyunk és gyümölcsözőek. Tudod, alázat teszt, hogy most ez rólam szól, de ott van, amikor nehézségek vannak. Csak hagyj érintsem ezt meg Józseffel, hogy, és szó van Józsefről, így vasárnap, és ha az Úr adja, most vasárnap is, hogy József, amikor ott volt a börtönben, akkor Istennek volt egy munkája a szívében. De senki ne gondolja, hogy József azonnal egy alázatos emberré vált. Olvastuk, hogy 17 évesen milyen, hát eléggé telve volt önmagával. Tudod? És képzeljétek el, hogy már 28 évesen, tehát 11 éve már ott van, Pótifánál és a börtönben, tehát 2 évvel a szabadulása és a előléptetése előtt, amikor hallja a főpohárnoknak és a fősütőmesternek az álmát. És ezt olvassuk 1 Mózes 40-ben, a 8. versben, hogy mikor megkérdezte tőlük, hogy miért ilyen komoly ma az ábrázatotok, 1 Mózes 48-ban azt mondja, 48. versben azt mondta, azok elmondták neki, álmot láttunk, és nincs, aki megfejtse. Erre azt mondta nekik József, a megfejtés nem Isten dolga-e? Oké, alakulsz, József, Józsi, alakulsz. Látod, hogy ez Isten dolga. Következő mondat, kérlek, mondjátok el nekem. Az alázat, amikor így, tudod, így rádöbbenünk, hogy mondok valamit, és azért csak én vagyok benne. Csak ott vagyok benne. Csak ott vagyok benne, és persze ezt megtesszük. Milliószor elbukunk ebbe. De én arra szeretnék rámutatni, nem arra, hogy ne bukjunk el benne, hanem arra, hogy az Úr Jézus, én hiszem, hogy most is ezen munkálkodik az életünkben. Hogy hogy tudjuk elengedni azt a fajta életet, és azt a fajta keresztényetet, és azt a fajta gyülekezetet, ami én rólam szól. És a 14. 15. versben úgy folytatja, hogy csak ha, úgyhogy elmondja az álmot, az álom megfejtését, és azt mondja, csak hogy ezután emlékezzél meg rólam, mondja a fő pohárnoknak, amikor jól lesz dolgod, és kérlek, cselekedjél irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem e házból, mert Galádul raboltak el engem a háború, a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy tömlözbe vessenek. Engem, Galádul raboltak el engem a héberek. Tehát ez olyan, hogy még mindig úgy gondolja József, hogy ő egy áldozat. Ő egy áldozatmentalitás. Tudod, hogy mit tettek velem? Tudod, hogy milyen szemetek voltak? Tudod, hogy ez és az ember mit tett velem? És a történetben látjuk azt, hogy utána eljut arra a pontra, hogy nem ti tettétek ezt velem. Isten volt az, aki elküldött előttetek, olvastuk vasárnap. Isten. Oké? Okay? Igen. Ez egy... Game changer, nem tudom ezt, hogy mondjuk magyarul. Ez mindent megváltoztat. Ez mindent megváltoztat. És ezt nem emberek előtt, hanem az Úrnak ez a munkája mindannyiunk szívébe szüntelen. És ahol igazából nekem alább kell szállnom, neki pedig egyre nagyobbá kell válnia. Úgyhogy Jézus követésében egy egyszerű engedelmesség, és egy folyamatosan munkálódó alázat. És azt ismeritek, így van, hogy csak az a baj, hogy senki nem tud róla. Tehát én alázatos vagyok, Én nagyon alázatos vagyok, csak az a baj, hogy senki nem tud róla. Ja, így van. Ennyire alázatos. Oké. Na, aztán a 10. versben azt olvassuk, ez a 3., hogy miután azt mondja, hasonlóképpen pedig Jakab, hogy János és Zebedeus, akik Simon társai, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. És azt mondta neki Jézus Simonnak, ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Jézus követése. Így, hogy mit mond itt Jézus, hogy Simon, most megtörtént veled a legnagyszerűbb dolog, amit földi karriered során te el tudtál képzelni, iszonyatosan sok halat fogtál, és nagyon izgatott vagy. De ha én mondjam ezt, hogy mostantól fogva embereket fogsz halászni. Most én nem tudom, hogy Simon mennyire vágyott embereket halászni, mennyire örült, hogy ez hallja, hogy embereket fog halászni, de azt látjuk ezután, hogy ott hagyják a hálóikat és követik Jézust, és ez annak a tesztje, vagy annak az a rész így a tanítványságban, vagy Jézus követésben, hogy Jézus mindig egy nagyobb képet fest elénk. Mindig megmutat egy nagyobb képet. Mindig egy nagyobb kép meglátására hív bennünket. Vagy úgy is fogalmazhatnám, hogy így egy királyság központú élet. Oké? Mert erre hívja őket. Hogy figyelj, te egy halász ember vagy, de figyelj, most dimenziót fogsz váltani. Most az én királyságomért fogsz munkálkodni. Embereket fogsz halászni. És hogy mondjam ezt, és megpróbálom röviden mondani, hogy Jézus követésében se kihívja a szívünket újból és újból, mert Jézus mindig túl akar mutatni önmagunkon, a mi kis saját, a saját kis céljainkon, a saját kis dolgainkon, és Jézus így el kívánja ültetni a szívünkbe az ő királyságának a mély szeretetét, és hogy mi az ő királyságában gondolkodjunk. Azzal, amit kaptunk, azzal, akik vagyunk, jó? Tehát figyelj jól, ez nem azt jelenti, hogy mindannyian ott kell, hogy hagyjuk az állásunkat, és mostantól fogva teljes idejű evangelistákká kell váljunk, jó? Tehát nyilvánvaló, nem, nekik ezt jelentette, de nyilvánvaló számunkra ez nem ezt jelenti feltétlenül, ez a személyes vezetés általában nem így vezet. De nagyon fontos látnunk azt, hogy azzal az élettel, amiben vagyunk, abban gondolkodhatunk, tehát királyság mentalitással élhetünk. És Jézus erre hív, hogy lássam azt, hogy nagyobb. Mondok egy példát. Ott van az anyuka. Így van, és az anyuka ott van, és neveli a gyerekeit. És úgy érzi, hogy igen, nevelem a gyerekeimet, és hát igen, amikor még nem egy ilyen élethelyzetben voltam, hanem szabadon szolgálhattam, Istent oda mehettem, hova akartam, elmentem missziós, sőt, ezt csináltam, azt csináltam, amit csináltam, stb. Hát most eléggé a parkolópályán vagyok. Oké, ez egy bazi nagy hazug. Mi az, hogy parkolópályán vagy? Mert gyermekeket nevelsz, igen, van egy kihívás benne, igen, mindannyiunknak váltanunk kell élethelyzetekben, és Jézus egy nagyobb látást ad nekünk, de a nagyobb látás az nem az ebben a helyzetben, hogy hátrahagyod a gyerekedet, így van? A nagyobb látás az, hogy te lehetsz az első személy például, aki tanítványozza őket. Így van, az Úr Jézus követőivé tanítványozza őket. Így van? Aztán ott leszel helyzetekben, kapcsolatokban, játszótéren, szomszédságban, más anyukákkal, ovis kapcsolatokban, stb. Ami olyan lehetőségeid vannak, ami nincsen meg más embernek. Jézus tanítványai, Jézus oda helyezett, és most te láthatsz egy nagyobb képet benne. Oké? Okay? Mert ott van ez. Amikor Szegedről le a Baltimore-ban tanult, és beszélgettünk arról, hogy jön vissza Szegedre, csak így sokszor így elé tettem, és tudtam, hogy ez volt az ő szíve, és azért is tettem nagyon bátran ő elé, hogy hívlak téged arra, hogy visszagyere a helyi gyülekezetbe, ahonnan mentél, és hogy Szegeden te misszionárius legyél. Úgyhogy ez lett volt az ő szívén, és hál' Istennek sokaknak a szívén, az ottani 20 évesek köztülöd, beiratkoznak az egyetemre, és egyszerűen úgy gondolkodnak, hogy ők egyetemisták és misszionáriusok egyben. Tudod? Tehát egy királyság mentalitás, oké? Okay? Semmi baj? Tehát nem az, hogy ó, egyetem, egy tanítvány nem jár egyetemre, így van? Nem. És lehet, hogy valaki számára Jézusnak ez a hívása. Oké? Okay? Tehát ismét nem sablonokban gondolkodunk, hanem királyság mentalitásban. Hogy ott vagy az egyetemen, ott vagy a középiskolában, ti most nem vagytok ott, de ott vagy a középiskolában. És az, hogy igen, ez egy ámulatos aratási mező, hogy imádkozz, hogy gondolkodj így, mert Jézus egy nagyobb képre hív. Mostantól fogva ember halásszá teszlek. Vagy a Barta Viki, az Andrisnak a felesége, emlékszem, hogy Pécsen voltak, és mesélték, hogy vettek egy kutyát. És a kutyánál, hogy ennél nincsen nagyszerűbb eszköz arra, hogy emberek veled akarnak lenni, mert van egy kutyád, veled akarnak sétálni. Így van, megy és találkozik egy lányjal, és jaj, de aranyos kutya, 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 két kutya, 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 és aztán mennek, sétálnak, és megismerkednek, és beszélgetnek, oké? Okay? Tehát lehetsz egy kutya sétáltató ember, vagy lehetsz egy királyság mentalitású kutya sétáltató ember, és a kettő ég és föld. Mert észre fogod venni azokat a Isten által adott lehetőségeket, amelyek ott lesznek előtted, és ez ámulatos. ott van egy üzletemben, biztos ismeritek a Colgate-nek a történetét, így van a fogkrémnek, a fogkrém atya, atyának a Colgate fogkrémnek, a Mr. Colgate-nek a történetét. Így van, hogy a Colgate, aki egy hihetetlenül gazdag ember volt, a Colgate fogkrém tehát Colgate, róla elnevezve a fogkrém, ez a fogkrém, ő hát sok, nyilván rengeteg pénze volt, és adott tizedet, így van? És aztán elkezdett menni afelé, hogy ő nem tizedet adott, a legvégén már egy megfordított tizedet adott. Tehát 90%-át adta az Úrnak a munkájára. Oké, mit mondunk, egy ember, aki királyság mentalitású, egy üzletember, akinek Isten adott tehetséget arra, hogy sokat keressen, Isten megáldotta a kezének a munkáját, de ő egy királyság mentalitása. Jézus azt mondja, hogy mostantól fogva, tudod, eddig te ezt csináltad, mostantól lehet, hogy ugyanezt fogod csinálni, de az én királyságomért. Oké? És ez ég és föld. Tudod, Szegeden emlékszem, egy srácra személyi jegyző volt, és jó volt így a kapcsolatokban, és tudod, ahogy ott emelgetik a súlyokat, így annyi lehetősége volt, hogy bizonyságot tegyen, és jöttek is emberek így a gyülekezetbe rajta keresztül. Egyszerűen egy királyság mentalitású személyi edző. Tudod, ha futsz, ha túrázol, ha bármi, amit csinálsz, ha van egy királyság mentalitásod, mindent megváltoztat és rádöbbensz, hogy nem azt mondja, oké, most túrázok, ez nem egy olyan, tudod, vagy most futok, vagy most személyjegyző vagyok, ez a munkám, de mellette, tudod, elmegyek vasárnap gyülekezetben, nem. Ennél sokkal izgalmasabb életre hív el bennünket Jézus. És elénk fest egy képet. Mit szólsz ehhez? Hogy eddig halász voltál, mostantól fogva ember halász leszel. Oké, úgyhogy fejezzük be az utolsó verset, 11. vers. Ezután a szárazra vonták a hajókat, és ott hagytak mindent, és követték őt. Oké, tehát egyszerű engedelmesség, ahogy imádkozunk, olvasjuk az írást, Ahogy a Szent Szellem szól hozzánk, csak egy egyszerű lépések meglépése, alázat, ez megtörtség, amit Isten munkál bennünk minden helyzeten és körülményen és kapcsolaton keresztül. Egy királyság központú élet, a nagyobb kép meglátása, és aztán fogták a fiúk, és ott hagytak mindent, és követték, ez egy áldozat. Egy áldozat. Nem tudom, hogy hangzik számodra ez a szó, hogy áldozat. Hogy mondjam ezt, és tudom, hogy ezzel nagyon sokan, valószínűleg mindannyian megtapasztaltátok. Amikor a Szent Szellem lángra lobbantja a szívünket, amikor szeretett közösségben vagyunk Jézussal, akkor nagyon-nagyon sokszor az áldozatot nem is látjuk áldozatnak. Más látja áldozatnak, de mi nem éljük meg áldozatként. Így van, mert ez az, amit szeretnék csinálni, ez az, amit vágyok. Nem azért teszem, mert mondják, hanem erre vágyok én igazából. Ez a Szent Szemnek a munkája. És tudod, lehet, hogy ők se látták ezt úgy, hogy fú, én most egy nagy áldozatot, nem hiszem el, Jézus arra hívott engem, hogy kövessem őt, oké? Kit hívott még Jézus? Nem sokakat. Így van? Tehát, hogy igen, hogy ez ő Jézus, és ez a legizgalmasabb dolog. És tanítványként Jézus követésében... Azt mondtuk ezt a múltkor, hogy mondhatjuk ezt, hogy Jézus, én követni akarlak téged, de maradhatok itt, ahol vagyok? És Jézus azt mondja, hogy én megyek. Tudod, én megyek. Tudod, merre megy Jézus? Merre megy Jézus a te életedben? Oké, a te életedben. Tudod, tudod, merre megy, mit csinál, min munkálkodik a te életedben, mire hív a te életedben, mit helyez a szívedre a te életedben, miről beszél a te életedben, mire hív téged a te életedben. Tudod, lehet, hogy ha ezt feltesszük ezt a kérdést, mind mást fogunk erre mondani. És ez így van jól, mert ez egy személyes kapcsolat. Ez egy személyes követés. És ahogy hív bennünket, tudod, van valami, amit aztán így meglépünk. És jobban megismerjük őt. És még jobban megismerjük őt. Oké? Okay? Úgyhogy ennek az ellentetje a vallásos élet. Ahol azt mondom, hogy nézd, most mi az, amit ő csinál? Mi az, amit most így bevett dolog a közösségünkben, a gyülekezetünkben? Mi az, amit úgy most kell csinálni? Így van, ebben van egy valamilyen fajta vallásosság. Ez egy személyes élet, aminek van egy közösségi megnyilvánulása. Mert így lett összetéve Krisztus teste, hogy mind alá vagyunk vetve a főnek, és aztán rádöbbenünk, hogy ez csodálatosan működik. Mert mind alá vagyunk vetve a főnek, és ez építő, és ez előrevívő, és ez előre viszi Isten országát. Úgyhogy ez egy kaland, és független attól, hogy milyen helyzetben vagyunk. És független attól, hogy milyen helyzetben vagyunk gyülekezetként. Jézus nem változott. Jézus nem változott semmit. Semmit. Mindegy, ő hív bennünket, és ő komoly munkát végez a szívünkben. És ez csodálatos. És ismerjük ezt fel. Ismerjük fel. Amen. 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 Köszönjük neked, Urunk. És csak köszönjük azt, hogy te szüntelen munkálkodsz. Köszönjük azt, hogy te nem valamilyen általános dolgokra hívsz minket csupán, hanem személyes hívásod van. Köszönjük, Urunk, hogy meg egy szeretett közösséget gyakorolhatunk veled, hogy nyugodhatunk benned, hogy közel hajolhatunk a szívedhez, hogy hallhatjuk a te szívedet, hogy megtörheti a te szíved a mi szívünket. Köszönjük ezt. Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk így emberekről, másokról, a királyságodról, elveszettekről, testvérekről, helyzetekről. Köszönjük neked. Köszönjük, és köszönjük az elhívásunkat. Hálásak vagyunk Jézus nevében. Áld meg a közösségünket, a beszélgetésünket, és mindazokat, akik interneten hallgatják. Jézus nevében. Amen. 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 Na hát elbúcsúzok a többiektől. Öröm volt veletek így, és Isten áldjon titeket. Sziasztok!